Múlt alkalommal, amikor szombaton beszéltem, Attila odajött hozzám, és azt mondta, hogy nagyon jó volt, de hiányzott neki valami. És itt erről fogok beszélni, erről a valamiről. Mert azt gondolom, hogy amit megtapasztalunk az életünkben, az, amiről igazából beszélni tudunk. A címe ennek a mai témának Jézus tanúi. Hát nem tudom, hogy ezzel a tanú szóval ti hogy vagytok. Ugye lehet ezt hallani világi környezetben is, hol beszélnek tanúkról? Nem világi környezetben, mert túlléptél egy kérdéssel. Bíróságon, így van, bíróságon. Oké, akkor Szilárd, légy szíves, tedd fel azt a kérdést, amire válaszoltál. Vallásos környezetben hol beszélnek erről, így van. Hát Jehova tanúi, egyébként meg fogtok lepülni, de fogok egy olyan verset idézni, ami Jehova tanúinak az alapigéje. Nagyon érdekes. Számomra is érdekes volt, mikor ezt úgy igazán megláttam. De mindenek előtt azzal szeretném kezdeni, amivel előző alkalommal befejeztem, Isten királyságáról, legalábbis előző szombaton. Ja, maga Jézus azt mondta, hogy az Isten királyságának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És majd akkor jön el a vég. Ez volt az a pont, ahol Attila felhívta a figyelmet, hogy itt valami hiányzott. Mégpedig ez a bizonyság. Tudjátok, mi az, hogy bizonyság? Bizonyíték. Tehát ez egy szilárd bizonyíték. Kézzel fogható, bíróságon elfogadható bizonyíték. Olyan, amiket a nyomozók gyűjtenek, adatok. Tehát bizonyíték az embereknek. De mi a bizonyíték? Nagyon érdekes, hogy Jézus beszélt erről a tanítványainak, mielőtt visszament a mennybe. Azt mondja, hogy de erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában és a föld legvégső határáig. Most lehet, hogy azt gondoljátok, hogy most hogy jön ide? Hát az a helyzet, hogy ez a két szó, hogy bizonyság, meg tanúim, ez eredetiben ez majdnem ugyanaz. Ugyanaz a szótöve van. Tehát az, hogy bizonyság, meg tanú, bizonyságtevő, vagy tanúságtevő, tehát ez tanúság, bizonyíték, ez ugyanaz. Tehát azt mondta Jézus az ő tanítványainak, hogy hogyan lesznek az ő tanúi? Erőt kapnak. Hogyan kapnak erőt? Amikor eljön rájuk a Szent Szellem, így van, a Szent Szellem által kapnak erőt. És akkor az ő tanúivá válnak. Egészen hol lesznek tanúi? Azt mondja, hogy egészen a föld legvégső határáig. Tehát amikor azt mondta Jézus, hogy bizonyságul minden népnek, akkor ez, és ezt összevetjük azzal, amit a tanítványinak mondott, akkor hogyan lehet az evangéliumot bizonyságul hirdetni, tanúságként hirdetni? Minden népnek. Ha erőt kap hozzá, mit gondoltok, hogy mi ez az erő? Miben áll ez a tanúságtétel? Mi történt pünköskor? Kiáradt a szellem, és mi történt akkor? Mi volt az, amit láttak az emberek, ami bizonyíték volt számukra? Hogy? Így van, a saját nyelvükön hallották az evangéliumot. A nyelveken szóltak a tanítványok, profétáltak, és ez egy óriási bizonyíték volt az embereknek, igen? Így van, mindenféle csodával, bizonyítékkal nagyon jó. Tehát összeszedtétek gyakorlatilag az összes olyan dolgot, amit így, amire általában az emberek szoktak gondolni, hogy mi volt az az erő, amit kaptak. Én elgondolkodtam ezen, hogy amikor Jézus kiküldte az ő tanítványait, még a halála meg a feltámadása előtt, akkor ők tettek jeleket, meg csodákat, meg gyógyítottak? tettek előtte is. Akkor miért mondja, hogy majd ezután kaptok erőt? Ez egy érdekes gondolat. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy az én tanúim lesztek, az evangélium fog bizonyságul hirdettetni, és ehhez kaptok erőt, és ezt várjátok meg, mert ez eddig nem volt, akkor ez lehetséges, hogy nem a csodákra vonatkozik. Szeretnék nektek mutatni még egy pár dolgot. Tehát ez a bizonyíték, ez mindenképpen valamilyen kézzelfogható dolog kell, hogy legyen. János arról beszél az evangéliumában is, a levelében is, hogy amikor bizonyítékról gondolkodunk, az mindig valami nagyon valóságos, kézzelfogható tapasztalás. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Tehát, hogy nem olyan dologról beszélünk, ami csak ilyen elmélet, filozófia. Az evangéliumot nem lehet filozófiával hirdetni. Ott kell, hogy legyen mögötte valami valóság. Valami, ami kézzelfogható, amit láttunk, hallottunk, tapasztaltunk. János a levelében így beszél róla, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről. Az élet megjelent. Láttuk. Tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet. Tehát János arról beszél, hogy ők ezt testközelből tapasztalták, ezt az örök életet. Magát Jézus Krisztust, az ő személyét. És ezt hirdetjük nektek, hogy ők is részesüljenek benne, hogy ők is tapasztalják ezt. Tehát azt mondja, hogy megjelent nekünk, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, nem tudom, tudjátok, hogy folytatódik ez az ige. Direkt nem írtam ki. Így van, azt mondja, hogy azért, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és a mi közösségünk pedig az Atyával és az ő Fiával van. Tehát, hogy ti is megtapasztaljátok azt, amit mi megtapasztaltunk. Tehát amikor az evangélium hirdetése történik, akkor itt egy tapasztalásról beszél. És most szeretnék rátérni arra az igére, amivel akkor találkoztam először, amikor Jehova tanúival találkoztam számukra, ez egy nagyon kulcsfontosságú ige szakasz, de nagyon érdekes egyébként. Ézsaiás könyve 43. fejezetében, 10.-12. vers ezt mondja: ti vagytok a tanúim, mondja az Úr. Itt van egyébként az Úr, ez egy IHVH. Jehova, Jahve, Jahua, ki hogy mondja. Tehát ez van ott, ezért hivatkoznak rá. Tehát ti vagytok a tanúim, mondja az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem jött létre Isten, és utánam sem lesz soha. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen szabadító. Én megmondtam, és elhoztam a szabadulást, én hirdettem ki, nem valamely idegen Isten köztetek. És ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Most elvonatkoztatva mindentől, amit hallottatok, tudtak. Mit mond itt Isten arról, hogy miről tanúskodnak az ő tanúi?
Szabadulás.
A szabadulásról. Ezt mondja. Ti vagytok az én tanúim, hogy egyrészt azért, hogy megismerjetek, mit ismernek meg belőle? Hogy? Itt most nem azt mondja, hogy mindent. Mit mond róla, hogy mit ismernek meg belőle? Az, hogy csak ő létezik, tehát ő egy létező, egy élő Isten, egyedüli Isten, oké, csak ő van, oké, ezt tisztáztuk, és hogy szabadító. Hogyan lehet ezt megismerni? Nagyon jó, ez egyik dolog. Tapasztalatból lehet megismerni, és hogyan? Oké, ez a tapasztalás. Ott van benne az igében. Egyrészt hirdeti, ő hirdeti, és van egy nagyon fontos dolog még a mi részünkről. Hogy? Azt mondja, hogy higgyetek! Azt mondja, hogy higgyetek! Tehát itt ebben az igében nagyon szépen ott van az, hogy hogyan lehet valaki Istennek a tanúja. Azt mondja, hogy megismeri őt, megismeri, megtapasztalja az ő szabadulását úgy, hogy hisz. És akkor, akkor az ember tudni fogja egyértelműen, hogy ő az egyetlen Isten. És erről bizonyságot tud tenni, el tudja mondani. Van mögötte egy valóságos tapasztalat. Egyébként zsoltárokat sokat fogok most idézni. Zsoltárok tele vannak ezzel a gondolattal. Nagyon sokat lehet belőlük meríteni. Dávid ezt mondja 40. Zsoltárban, hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben. Íme nem zárom be ajkamat, te tudod, ó Uram, igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, hanem elbeszélem hűségedet és szabadításodat. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezet előtt. Miről beszél Dávid? Miről beszélt Dávid? Szabadítás, hűség. Ez neki mi volt? Neki ez tapasztalat volt. Így van. Tehát Dávid ezt tapasztalta. Dávid arról beszélt, amit ő tapasztalt az Istenből. 34. Zsoltárban azt mondja, ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala őrt áll az Istenfélők mellett, és megszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Egyébként ezt az igét szinte szó szerint idézi Péter, első levele, második fejezet. Azt mondja, hogy mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Mit jelent szerintetek megízlelni?
Megtapasztalni.
Megtapasztalni. Nagyon érdekes, hogy itt mit egy másik aspektusát mutatja be Istennek, hogy mit tapasztalunk meg, mit kell megízlelnünk, megéreznünk és meglátnunk. Mit? Isten jóságát. Azt mondja, hogy ízlejétek, érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Hogy tudod te ezt megízlelni? Hogy jó az Úr. Ha része az életednek, mit mondtál?
Ha megismered.
Ha megismered, de hogyan? Hogyan tudod ezt megírni? Hogy?
Hiszel benne.
Oké. Okay. Na, erre a kérdésre fogunk most válaszolni. Oké. Okay. Hogyan tudjuk ezt megízlelni? Hogyan tudjuk ezt megtapasztalni? Mi ennek a bizonyítéknak az ára? Mi az ára annak, hogy ez a bizonyíték ott legyen a te életedben? Hogy hitelesen tudjál tanúskodni arról, hogy jó az Úr, ő az élő Isten. Lukács evangéliumában Jézus mond egy nagyon sokkoló kijelentést, és bevallom nektek, hogy a keresztény életemnek az első szakaszában ezzel nem is nagyon tudtam mit kezdeni. Kicsit olyan titokzatos volt, hogy akkor ez most mit jelent, mire vonatkozik? Azt mondja Jézus Lukács 9-ben, azután azt mondta mindenkinek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem, az megtartja azt. Na akkor hadd kérdezzek tőletek egy keresztkérdést. Mit jelent ez? Krisztus követését alába. Akkor oké, fogok legközelebbi tárgyat, mondjuk egy kést, és pif vagy. Felvágom az ereimet, mert akkor követem őt a halálba. Nem szó szerint. Hát ezt mondtad, hogy Krisztus. Akkor mit jelent? Oké, látjuk, tehát nem ezt jelenti. Benne való lét. Oké, hogy, az mi? Azt minden nap megcsinálod? Azt mondja, hogy minden nap. Oké. Okay. Jó tipp egyébként. De nem. Valami, amit minden nap. Nem az én él, akkor ki hozza a döntést? A feleséged helyetted, vagy ki? Most mondtad ki, a döntést én hozom, akkor hogyan engeded el az éned? Na, tehát itt van a csavar a gondolatban, érted? Tehát azt mondom, hogy meghalok magamnak, vagy az én énemet halálba küldöm. Mit jelent ez, mert az én bőrömben vagyok, az én agyam, az akkor is, tehát itt nem egy kis Jézus Krisztus fog állni előttetek, akkor is én vagyok, te meg te, és különálló, önálló, független, egymástól egyértelműen megkülönböztethető Istennek csodálatos, megismételhetetlen teremményei vagyunk, aki mindenki elmondhatja magát, hogy én, és az nem te. Tehát, hogy mindannyiunknak van egy egyéni személyazonossága, és ez akkor is megmarad, hogyha Jézus tanítványai vagyunk, mert azt mondja, hogy ti lesztek az én tanúim, nem azt mondja, hogy én leszek a saját magam tanúja. Ti lesztek az én tanúim, oké, János? Oké, jó, ez már gyakorlatiasabb, köszönjük, tehát, hogy valamit döntök, oké, Peti, aztán Zsuzsi. Oké, nem azt cselekszem, mit én akarok, hanem mit az atyám, oké, nézzük tovább. Oké, nagyon jó, ez is nagyon jó. Tehát, hogy a saját céljem elé helyezem Isten céljait. Igen, János? Élek, de nem én, hanem a Krisztus él bennem. Nagyon, ez is jó, de ez mind olyan megfoghatatlan dolog. És szeretnénk még egy megfoghatatlan dolgot nektek mutatni Pál apostol. Tehát én nagyon sokáig nem tudtam a gyakorlatban mit kezdeni ezzel az igével, mert én is hallottam ugyanazokat a vallásos magyarázatokat, amiket ti is. De hogy ezt hogy a csodába kell csinálni, úgy, hogy ez működjön is, hogy én utána menjek, mert aki utána megy, az tapasztalja is, amit ő tapasztal, az hogy kell csinálni? Nekem ez a kérdésem. És mutatok nektek még egy ilyen tipikusan ilyen, egy olyan igét, amit szintén nagyon szépen lehet róla beszélni, de hogy ez mi a csodát jelent a hétköznapi gyakorlatban, hát arról inkább nagyon ne kérdezzétek a keresztényeket, mert valószínűleg össze-vissza mindenféle választ szoktok kapni rá. Vagy csak inkább ilyen vallásos frázisokat. De ez hogyan élik meg a gyakorlatban? Na, azzal már gond van. 2 Korintus 4-ben ezt mondja Pál, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. Most itt néhány verset kihagyok, de a gondolatmenet így folytatódik. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Most már értitek, ugye? Jó. Hogy kell ezt megtapasztalni? Vagy miről beszél itt Pál apostol? Az a helyzet, hogy egy kicsit tovább kell olvasni, és akkor világossá teszi Pál, hogy miről beszél ténylegesen. És akkor döbbentem erre rá, amikor ezzel úgy mélyebben kezdtem foglalkozni, hogy is működik a hit. Azt mondja Pál a folytatásban, tehát ez tényleg a 11-13. Vers, egyet kihagytam csak, mivel a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk is, ahogy megvan írva, hittem, és azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Hát ez most hogy jön ide? Tehát élet, meg halál, meg a hit szellem, meg szólni kell. Mi ez az egész? Miről beszél? De figyeljétek meg, azt mondja, hogy a hitnek ugyanaz a szelleme, ugyanaz, mint mi. Figyeljétek meg, hogy azt mondja, hogy a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk is, ahogy meg van írva. Így van. Tehát, hogy ha meg akarod érteni, hogy benned milyen hitnek a szelleme van, akkor meg kell nézned azt, hogy mi van megírva. Mert azt mondja, hogy bennünk a hitnek ugyanaz a szelleme van, mint ahogy meg van írva, hittem és azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Tehát, hogyha meg akarod érteni, hogy mi az a hit szelleme, ami szól, ami összekapcsolódik ehhez, hogy hordozzuk Jézus halálát, meg az élete is láthatóvá válik bennünk, tehát tanítványként követjük őt, bizonyítékaink lesznek arról, hogy mi az övéi vagyunk, és ő bennünk van, ahhoz ezt kell megértenünk, hogy akkor mi ez a hitnek a szelleme, ami bennünk van, ami ugyanaz, mint ami meg van írva, amiről Dávid beszél, hogy hittem, és azért szóltam. Na nézzük meg. 116. Zsoltár, 7. verstől olvasom. Lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled, mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Az Úr arca előtt fogok járni az élők földjén. Hittem, azért szóltam, noha igen megalázott vagyok. Ezen gondolkodtatok már, hogy a hit szellem, ami bennetek van, az ehhez kapcsolódik, ehhez a tapasztaláshoz. Mi ez a tapasztalás, amiről Dávid beszél? Milyen helyzetben volt ő? Így van, tehát itt már utólagosan beszél a tapasztalatáról, de milyen helyzetben volt eredetileg Dávid? Most kronológiailag próbáljunk meg visszamenni, jó? Egy nem ír el, hogy konkrétan mi volt a szituáció. De milyen helyzetben volt? Azt mondja, hogy noha igen megalázott vagyok, valamilyen nehéz helyzetben volt. Dávid sokszor volt nehéz helyzetben az életében, szóval elég bármelyik oldalon felnyitni Sámuel könyvét, és láthatunk Dávidnak nehéz helyzeteit. Tehát jó rakás nehéz helyzetben volt, amikor igen megalázott volt, és ő mit csinált ebben a helyzetben? Azt mondja, hogy hittem, azért szóltam. Ilyeneket mondott, az Úr arc előtt fogok járni az élők földjén. Mondjuk, amikor éppen halálra üldözték őt. Nem fogok meghalni. Élni fogok. Az Úr előtt fogok élni. Igaz, hogy Saul itt van a nyomomban, lehet, hogy egy dárdahajításnyira van. De én élni fogok. És a végén megtapasztalta ezt. Megszabadítottad lelkemet a haláltól. Tehát amikor azt mondja Isten ígéje, hogy a hit beszéde, vagy a hit szelleme van bennünk, ami által szólunk, akkor ez hol tud leginkább megnyilvánulni? Mit mondja, hogy ugyanaz a szelleme van bennünk? Ez hol nyilvánul meg? Nehéz helyzetben. Tehát amikor hitről beszélünk, akkor nehéz helyzetekről beszélünk. Amikor a hit definíciójáról szoktunk gondolkodni, ugye a zsidók 11-ben, általában csak ezt az első versről szoktunk beszélni, hogy a hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, vagy ahogy pontosabban olvashatjuk a önmagunk meggyőzése arról. De én most nem erről a részéről szeretnék beszélni, hanem van egy másik nagyon érdekes kijelentés a hitről, a 6. versben, szintén is Zsidók 11-ben, ami azt mondja, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát van egy nagyon-nagyon fontos dolog még itt a hittel kapcsolatban, hogy az mit kell ilyen bizonyossággal tudni? Az, hogy létezik, és hogy jutalom a vége. Mi a jutalom? Élet. Vagy? Szabadság. Vagy? Dávid ezeket kérte, ezeket tapasztalta? Örök élet, ezért adott hálát? Ha. Így van. Tehát, hogy egy teljesen hétköznapi gyakorlati helyzetben kérte Isten szabadítását. És ezt ott tapasztalta meg? De akkor mi a jutalom? A konkrét élethelyzetedben szabadulás, vagy hogy mond, megoldás, tehát megtapasztalod azt, hogy az Isten jó, foglalkozik veled, ott van abban az élethelyzetedben, és ad neked megoldást. Hát mondom, nagyon sok Zsoltárt fogok most olvasni, vagy már olvastam is, meg még fogok is. 116. Zsoltárban ezt mondja Dávid, mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményéért? Na ti mivel fizetnétek az Úrnak? Háladás. Képzétek el, hogy Dávid nem ezzel fizetett az Úrnak. Nézzétek meg. Fölemelem a szabadulásért való poharat, és az Úr nevét hívom segítségül. Mivel fizetett Dávid az Úrnak a jó téteményéért? Mikor? Amikor szükséghelyzetben volt, akkor megint ő benne bízott. És megint ő rá támaszkodott. Az ő nevét hívta segítségül. 56. Zsoltárban ezt mondja, mikor félnem kellene is, én benned bízom, Istenben, akinek igéjét dicsőítem. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem? 11. versben ugyanezt mondja, dicsérem Istent ígéretéért, dicsérem az Urat ígéretéért. Hogy lehet Isten igéjét dicsőíteni? Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent ez akkor, hogyha mondjuk beteg vagy? Mit jelent Isten igéjét dicsőíteni, ha mondjuk beteg vagy? Vagy mondjuk nincs éppen munkád? Hát ugye két dolgot mondunk, tehát azt mondtuk, hogy a hit beszéde van bennünk, és ez a hit szól, és ez ugyanaz a hit szelleme, a hitnek ugyanaz a szelleme, mint ami meg van írva. És ott arról beszéltünk, hogy ez abban a helyzetben nyilvánul meg, amikor az ember szorult helyzetbe kerül, amikor megalázott az ember, amikor lenyomják a problémák, betegségek, családi problémák, munkahelyi problémák, egészségügyi problémák, bármi olyan helyzetbe belekerülsz az életben, hogy megalázott vagy, úgy érzed, hogy alul maradtál az életben, vesztes vagy. Ott a hitbeszéde nem pusztán az, hogy akkor elkezded imamalomként mondani az igét. Nem ez a hitbeszéde. A hitbeszéde az az, ami azt mondja, hogy dicsőítem, benned bízom, nem félek, tényleg elmegy a félelem a szívedből. Mert annyira belekapaszkodsz az Úr jóságába, hogy azt mondja, ahogy zsidók azért levélből olvastuk, hogy aki ő hozzájárulnak, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik hozzá mennek. Tehát az, hogy Isten nem hallgat meg engem, vagy az, hogy Isten ő nem akar nekem jót adni, ez nem opció. Ez nincs benne a pakliban. Tehát Isten igéjét dicsőíteni, akkor tudod, hogyha te ezt teljes szívvel elhiszed, az életedre nézve, azokban a helyzetekben, amikbe belekerülsz. Nem az, hogy valaki prédikál a szószékről, vagy elmondod a fél Bibliát a szomszédodnak. Nem ez Isten igének dicsőítése. Vagy bebizonyítod, hogy az miért helyes a bibliai kánon, és miért nem csak emberek írták. Kit érdekel? Jézus nem azt mondta, hogy a Bibliáról fogtok tanúskodni, azt mondta, hogy az én tanúim lesztek. Azt fogjátok megtapasztalni, hogy én mit teszek a ti életetekben. Ez az igazi méltó fizetség Istennek. Erről beszélt Jézus János 15. fejezetben. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Most figyeljetek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és az én tanítványaim lesztek. Egyébként itt kanyarodunk vissza ahhoz az igéhez, amit felhoztam az elején, hogy ki lehet az ő tanítványa. Emlékeztek, ki lehet az ő tanítványa? Aki megtagadja önmagát. Most akkor ez lehet, hogy egy kicsit új megvilágításba helyezi ezt a témát. Hogyan lesz valaki Jézus tanítványa? Azt beszéltük, hogy megtagadja önmagát, felveszi a keresztjét. Itt pedig azt mondja, hogy ha az én beszédeim bennetek maradnak, és sok gyümölcsöt teremtek, hogyan tudunk mi sok gyümölcsöt teremni? Feszíts meg önmagad, ezt nem kéne csinálnom, belehúzok, hogy most megtagadom ezeket a rossz szokásaimat, meg elhagyom, meg akkor próbálok missziózni, meg gyülekezetbe állni, napi 2 óra bibliaolvasás. Hogy? Mit jelent ez? Ezt jelenti? Hogyan leszünk az ő tanítványai? Hogyan marad bennünk az ő beszéde? Az így van. De honnan van az a gyümölcs? A szellem gyümölcse is. Hogy történik ez? Honnan fogod látni, hogy terem? Mit kezdjek én ezzel? Hogy élem a hétköznapjaimat, hazamentek innen a táborból, visszamentek a hétköznapokba, hogy fogjátok ezt tapasztalni? Hogy tudom én ezt megtapasztalni otthon, amikor fogom a traktornak a szarvát? Vagy amikor beszélgetek a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel? Vagy amikor elmegyek a szomszéd falukba egy tanítani? Hogy fogom én ezt tapasztalni? Értitek? Ott van, hogy? Erről beszéltünk végig. Benne maradunk, de hogyan? Mit jelent ez a gyakorlatban, a hétköznapi életben? Hogy? Élelem nélkül, akkor innentől fogva örökbe ötrem így, ugye? Ja, félelem nélkül, azt hiszem, élelem nélkül. Mondom, az elég nehéz lesz. Oké. Okay. Szóval azt mondja, hogy figyeljetek, azt mondja, hogy ha az én beszédeim bennetek maradnak, az én beszédeim bennetek maradnak. Hát Dávid erről beszélt, akkor még egyszer nézzétek meg. Azt mondja, hogy igéjét dicsőítem. Ez ugyanarról beszél. Hogyan dicsőíted az ő igéjét? Hogyan marad benned az ő beszéde? Hogyan élsz aszerint? Aszerint élsz, aszerint gondolkozz. És hogy tudod ezt igazából a magadévá tenni? Mikor, akkor inkább így kérdezem, segítek, mikor tudod ezt igazán magadévá tenni? A nehéz helyzetben, köszönöm csak, végre. Tehát amikor belekerülsz egy helyzetbe, amikor belekerülsz egy adott helyzetbe, na akkor vagy helyzetben, hogy most az ő beszédei benned maradnak-e vagy nem. Hogy megdicsőíted-e az ő igéjét, és megtapasztalod-e azt a gyümölcsöt, amit az ő igéje kimunkál benned? Testvérek, ehhez kell meghalni. Egy teljesen új gondolkodásmódot igényel ez tőlünk. Tehát szó sincs arról, hogy most mi a izomból befeszülve meg tudjuk változtatni magunkat, mert meghalunk a régi életünknek, vagy az énünknek, hát nem működik. Nem működik. Ami működik, az, hogy arról szokunk le, vagy azt arról a módról szokunk le, vagy azt tesszük félre, ahogyan eddig a helyzeteinkhez hozzáálltunk, inkább így fogalmaznám meg. Hogy a hétköznapi élethelyzeteimben mivel működtetem magamat, az életemet? Mert a döntéseket nem Jézus fogja helyettem hozni. Jézust akkor tudom megtapasztalni, hogyha az ő igéjét hittel mondom, várom azt, hogy az teljesedni fog az életemben, ahelyett, mint amit látok. És Jézus azt mondja, hogy ebben dicsőítetik meg az én atyám. Tehát az atya, énekeljük ezeket a csodálatos énekeket. Imádkozunk. Ó, atyám, te csodálatos vagy, dicsőséges vagy. Tudjátok, hogy ez mennyire dicsőíti Istent? Nulla. Így van, ez esetleg téged tud erősíteni a hitben. Pontosan. Az Istent nem ez dicsőíti, hogy te miket mondasz neki. Az csak duma. Ő ezt már régen megmondta, még az Ószövetségben megmondta, hogy ez a nép ajkával közelget hozzám, de a szíve távol van tőlem. Tudjátok, hogy mi az, ami Isten dicsőíti? Az, hogyha te elhiszed, hogy ő tényleg jó, abban a helyzetben, amiben vagy, és az ő igéjét megdicsőíted el azzal, hogy ezt hittel mondod, és megtapasztalod az életedben azt, hogy ez működik. Ez az egyetlen dolog, amiben ő igazán megdicsül ezen a földön. Ami bizonyíték a te életedben arról, hogy ő egy élő Isten. És Jézus ezt nem csak az ő akkori tanítványainak mondta, ez mindenkire vonatkozik. Jézus 17. fejezet, János 17. fejezetben ezt mondja, hogy értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, az enyém, mind a tieid is a tiéd, az enyém, és megdicsőítettem bennük. Bennünk dicsül meg, a mi életünkben, a mi helyzeteinkben dicsül meg Jézus. Ez nem független tőlünk. Szeretnék egy kicsit arról beszélni még, hogy hogyan tekintsünk akkor a helyzeteinkre. Amit Jézus itt ebben a beszédében mondott itt János 13-tól 17-ig körülbelül. Nagyon sokszor erre szoktuk a fókuszt tenni, hogy hú, hát a csodák, meg a jelek, meg akármit kértek, mind meg lesz, hát nekem kevés elég lenne, de itt is ezt mondja János 14-ben, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedetek, amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. Hát Jézus úgy feltámasztott egy-egy halottat, hát akkor, hogyha nagyobb cselekedetek, akkor minimum ide egy egész kórház, vagy halottas ház, és akkor nem? Tehát itt kell kezdeni. Tehát az a probléma, hogy nagyon sokszor olvassuk ezeket az igéket, én is olvasom ezeket az igéket, és visszahőkölök tőle, hogy hát azért ez lehet, hogy nem megy. Ez úgy kicsit nagy falat, hát akkor ez nem működik. Elkönyvöm, nem működik. Nem működik az, amit Jézus mondott. Jézus igazából hazudott. Lehet, hogy ezt sokan nem merik kimondani. Valaki kiismeri mondani. Na, de hogyha nem működik az életemben, akkor mennyire igaz? Az a helyzet, hogy van itt egy elv. Egy alapelv. Ami felett, hogyha elsiklik az ember, akkor mit vár? Azt mondja Jeremiás könyvében, egyébként Jézus elmondta ezt az alapelvet csak más szavakkal, nagyon közel áll hozzám ez a kép, Jeremiás 12.5-ben, azt mondja, ha gyalogosokkal futsz és kifárasztanak téged, hogyan versenyezhetnél a lovakkal? Ha csak békés földön vagy biztonságban, ugyan mit teszel majd a Jordán sűrűjében? Miről beszél ez a kép? Mit mond ez nektek? Meg kell edződni. Tehát azt mondja, hogy ha gyalogosokkal futsz és kifárasztanak téged, hogyan versenyezhetnél lovakkal? Nagyon jó. Tehát, hogy a kis dolgokba elfáradsz, ha a kis dolgokban nem vagy ott jelen, nem tudod, nem működik neked, akkor a nagy se fog. Tehát azért gyalogosokkal együtt futni az még, az azért úgy vállalható, nem? Tehát az úgy nem egy olyan, ha valaki edzett, akkor azt kibírja. Jó, hát lovakkal már úgy, azok már a legerősebb versenyfutók, de azért gyalogosokkal, hogyha valaki oda teszi magát, azért egy közkatona, az csak tud futni. Akkor is, hogyha nem egy aszállyal mondjuk, ha már bibliai példát akarok mondani. Vagy ott van, amiről beszélünk, ha csak békés földön vagy biztonságban, ugyan mit teszel majd a Jordán sűrűjében? Hát ez a Jordán sűrűje, ez sokféle, én néztem a fordítást, elég fura kifejezés az, ami ott van. Ez most lehet úgy érteni, amikor árad a Jordán, és akkor így mindent elönt, és akkor olyan lápos, iszapos az egész vidék. Egyébként egyszer tapasztaltam meg ezt életemben, mikor Miskolcon laktunk még, és volt egy hatalmas nagy áradás tavasszal, és nagyon kiöntött a színva, színvaparton laktunk, és a kertünket teljesen elöntötte, tehát legalább fél méter magasságban állt a víz a kertben, és ki kellett mennem valamiért gumicsizmában, és ilyen térkövekkel volt lerakva. És a térköveken elkezdtem süllyedni. Rémisztő volt a dolog. Hát utána gyorsan visszamentem, de rémisztő volt, tehát amikor nincsen a lábad alatt szilárd talaj. Úgy érzed, hogy el fog süllyedni. Véged van. Tehát nekem ez a kép jut eszembe róla. Tehát, hogyha amikor a békés földön, a biztos talajon vagy, jól mennek a dolgaid, úgy nagyjából, akkor nem tudsz Istenben bízni, akkor, amikor nagy próbába kerülsz, akkor hogy fogsz Istenben bízni? Amikor úgy érzed, hogy minden összedől körülötted. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy a hit ne a késő esőre várj, hogy na hát majd akkor valami nagyon nagy hitet fogunk kapni, és majd szuper keresztények leszünk. Felejtsétek el! Ha most nem vagytok keresztények, soha nem lesztek szuper keresztények. Jézus ugyanezt mondta, Lukás 16:10, aki a kevesen hű, az a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Tehát nem a helyzeted, meg nem a hited mértékét kell nézned. A helyzetedben kell a hitet gyakorolnod, a te helyzetedben kell éppen aktuálisan hitet gyakorolnod. És nem azt várnod, hogy majd ha lesz, meg jaj, most nincs, meg miért nem jobb. Nem. Ez soha nem fog működni. Jakab nagyon szépen elmondja, hogy ez hogy működik meg egyébként zsidókhoz írt levél is. Jakab ezt mondja a levelében első fejezetben, teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Tehát, hogyha hitre akarsz gyúrni, akkor örülnöd kell a nehézségeknek. Mert a nehézségekben fogod tudni megtapasztalni Istennek a jóságát. Isten igéjének az erejét. Mert hogyha egyébként nem kerülsz nehézségekbe, akkor honnan tudod, hogy van hited? Hogy fog növekedni a hited, hogyha ezt lehet növelni? Hogy fog az benned kiteljesedni, inkább így fogalmaznám? Mert nem arról van szó, hogy több vagy kevesebb hited van, csak ennek meg kell érnie, meg kell edződnie tapasztalatok által. Erről beszél egyébként zsidókhoz írt levél 12. fejezet. Azt mondja, semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa. Testvérek, látjátok, hogy a próbák azok az igazság gyümölcsével fizetnek nektek? Mindenkinek a próbák azok mindig az igazság békességes gyümölcsével fizetnek, igaz? Igaz? Igaz vagy nem? Azt kérdeztem, hogy a próbák azok mindig az igazság békességes gyümölcsével fizetnek? Akik megedződtek általa. És mi kell ahhoz, hogy te megedződjél általa? Hogyan tudsz megedződni egy próbában? Ha gyakorlod a hitet, ha dicsőíted Isten igét az életedben. Különben nem edződni fogsz, hanem pif, pif. Egyik irányba földhöz ver a próba, másik irányba földhöz ver a próba. És aztán csak úgy fogod érezni magad, hogy te egy lúzer vagy az életben. Neked ez nem működik. Isten becsapott, átvert. Vagy hát ennyi az élet, majd kibírjuk, majd valahogy beslisszolunk a mennykapun. De ez nem dicsőíti Istent. Hát azt mondja, hogy akik megedződtek általa, akik a próbában megedződtek általa, azoknak gyümölcsöt terem. Emlékeztek, mit mondott? Az abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy ti sok gyümölcsöt teremtek. Hogyan teremtek sok gyümölcsöt? Mi fizet, mi ad neked gyümölcsöt? Mi fizet gyümölcse? Ha? Nem a próba. Ha megedződsz a próbában, így van, ha megedződsz a próbában, na azt fizet gyümölcse. Abban dicsőítetik meg az atya. És ezt Jakab úgy mondja, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Egyébként a kísértés az egyszerűen csak próbát jelent. Tehát nem arról szól, hogyha most te elesel valamilyen bűnben, akkor azt annak örüljél, hanem hogyha belekerülsz egy nehéz helyzetbe, egy próbába, akkor örüljél neki, mert ott alkalmad van gyakorolni a hitet. Ha nekem lerobban otthon a traktorom, akkor dicsőíthetem Istent, hogy köszönöm Istenem, mert én ebben a helyzetben meg fogom tapasztalni a te erődet, a te hatalmadat, a te dicsőségedet. Vagy hogyha van egy konfliktusom mondjuk a feleségemmel, dicsőítem Istent, hogy én most meg fogom tapasztalni az ő szabadítását, az ő erejét, meg fogom tapasztalni, hogy én már nem az vagyok, aki voltam. Én már nem úgy működök. Nem kell, hogy végigjátsszuk ugyanazokat a játszmákat. Az ő igéjét dicsőítem. Ez nem könnyű. Ez észre kell venni. Nyitva kell erre lenni. Hogy hoppá, most ez egy helyzet, ahol Istent megtapasztalhatom. Ahol növekedhetek. Ez a helyzet, ez nem arról szól, hogy engem eltiporjon. Nem az Isten ver engem bottal. Hanem ez egy olyan helyzet, amikor én megtapasztalhatom az Isten ígéjét, megerősödhetek a hitben, megdicsőíthetem az atyát, akit szeretek. 1 Korintus 10.13-ban ezt mondja, nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű. És ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhettitek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Tehát ez teljesen világosan megmondja, hogy az Isten, hogyha ti Isten gyermekei vagytok, és ő úgy bánik veletek, mint fiakkal, akkor ott van minden megpróbáló helyzetedben. Bármilyen reménytelennek is tűnik a helyzeted, Isten ott van veled, és ő kezeskedik arról, hogy ezt téged ne tudjon eltiporni, ha hiszel benne. Tehát nem tudsz, ha Istenben hiszel, nem tudsz rosszul kijönni egy próbából, még akkor is, hogyha belehalsz. Nem tudsz belőle rosszul kijönni. Lehetetlen. Ezt mondja Isten igéje. Egy védőháló, mint amikor le akarsz ugrani valami magas helyre, és nem látod, hogy ott van alattad a háló. Vagy mondjuk mai világban én bungee jumpinghoz tudnám hasonlítani. Kiugrassz a nagy magasból a semmibe, de ott van a lábadon a kötél, ami megfog a végén. Én még ilyet nem csináltam, valószínűleg nem is bírná ki a szívem, de ehhez tudnám hasonlítani. Ez is egyfajta hit. Tudom, hogy ott van a végén, a lábam végén a kötél. Nem fog elengedni, de rá kell bíznom magam. Még egy Zsoltárt felolvasok nektek, ez csodálatos ez is. Ugyanezt az elvet fejti ki. 118. Zsoltár, 11. verstől. Erősségem és énekem az Úr. Ő lett a szabadítóm, újjongás és szabadulás hangja hallatszik az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett, az Úr fölemelte jobbját, az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok meg nekem az igazság kapuit, hogy bemenjek rajtuk, és dicsérjem az Urat. Ez az Úr kapuja, az igazak mennek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és szabadítómmá lettél. Testvérek, ez az a hitnek szelleme, ugyanaz a szelleme, ami bennünk is van. Ez az a kapu, az igazak kapuja, amin bemehetek. Amikor próba van, amikor egy nehéz helyzet van, hogy megtapasztaljam Isten szabadítását. Most nem fogok az összes témára kitérni, amiben ezt alkalmazni lehet, de Jézus maga a hegyi beszédben beszélt erre. Most Lukás 12-ből idézem, nem Mátéból, de ő maga is beszélt arra, hogy milyen helyzetekben tudjuk ezt alkalmazni. Azt mondja Jézus, Lukás 12:29-től, ti se kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok. És ne nyugtalankodjatok. Egyébként mikor szokták az emberek kérdezni, hogy mit együnk, vagy mit igyunk? Konkrétan mondjatok példát. Nagyon konkrétan élethelyzetet mondjatok. Elveszti a munkahelyét, nagyon jó, oké. Okay. Lakást, vagy? Elveri a jég a termés, nagyon jó. Válás, mondjuk. Elpusztulnak a méhek, oké. Okay. Hogy? Hát itt most nem erre gondol szerintem, hogy jó dolgában, de igen, tehát, hogy vannak olyan helyzetek az életben, amikor az ember jogosan felteheti ezt a kérdést, hogy most mit fogok enni? Hogy lesz nekem megélhetésem? Ki fogom-e fizetni, ki fogom-e tudni fizetni jövő hónapban a számláimat? Vagy az albérletet? Vagy hogy fogom a gyerekemet tanítatni? Nem lesz pénz egyetemre, vagy akármi, értitek? Mit tegyünk? Mit ígyunk? Teljesen hétköznapi dolgok. Azt mondja, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezik. Egyébként mit szoktak kérdezni a világ népei? És szoktátok hallani, hogy miről szoktak beszélni az emberek? Nem ezekről szoktak beszélni? Szoktak erről beszélni, hogy na, mit tegyünk, mit ígyunk? Erről szoktak beszélni? Szoktátok ezt hallani? Így, ebben a formában, hogy mit tegyünk, meg mit ígyunk? Nem ezt szokták mondani, azt szokták mondani, hogy hát, hogy csak ennyi a pénzem, meg hogy most elküldtek a munkahelyről, hogy lesz munkám. Ezeket szokták kérdezni, nem? És ezeket viszont tényleg kérdezik. És Jézus azt mondja, hogy ti ezeket ne kérdezzétek. Ne mondogassátok ezt. Ne ezen pörögjetek. Miért? A ti atyátok tudja, hogy szükségetek van ezekre. Ti az Isten országát keressétek, és ezek mind megadatnak nektek. Hogy lehet Isten országát keresni? Miért mondja Jézus, hogy ezek mind megadatnak nektek? Hogy lehet keresni Isten országát? Elkezdtem, hogy felütöm interneten, hogy hol van Isten országa, és akkor keresem Isten országát. Ugye ma a Google-is világban már ez elég kézenfekvő, hogyha Isten országát keresem, hát beírom a Google-ba. Isten országa. Élek, Isten országa bennünk van, igen. És hogyan magamra nézve elfogadom, és megtapasztalom. Tehát arra állítom be a gondolkodásomat, az életemet, hogy én Isten igét fogom tapasztalni, nem azt, amit látok. Ezt jelenti Isten országát keresni. Mert az, hogy te kérdezed, vagy keresed azt, hogy mit tegyél, vagy mit igyál, ez egy nagyon aktív cselekvés. Aggodalmaskodás is, de egyébként meg az ember olyankor mindenfélét csinál, elkezd keresgélni, ismerősöket hívni, vagy éppen mondjuk depressziós lesz is öngyilkossá válni. De valamit csinál az ember, valamit kezd a helyzetével. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy csak üljetek hát, dőljetek hátra, azt majd lesz valahogy. Nem ezt mondja, keressétek az Isten országát. És ezek mind megadatnak nektek, ezt meg fogjátok tapasztalni. Ne féljtek, kicsinyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Emlékeztek arra, hogy mit tanultunk a hitről? Ami ugyanaz, mint ez. Tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Én nekem hinnem kell, hogy ő megjutalmaz engem. Hinnem kell az ő jóságában. És erről beszél Jézus, hogy ne féljetek, mert ő jó. Ő gondoskodik rólatok. Ő törődik a ti szükségetekkel. 1 Péter 5:7-ben ezt mondja, minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Ő törődik az én életemmel. Bármilyen kis dolognak, vagy jelentéktelen, vagy ilyen emberi dolognak tűnik is, az Isten törődik vele. Neki gondja van rá. Neki gondja van rá, hogyha nem tudom megművelni a földemet, akkor megjelenjen egy trágyakupaca az udvarom kellős közepén. Volt ilyen tapasztalatunk, elmondtuk nektek. Istennek nem derogál odarakni egy trágyakupacot az udvarunk közepére, mert arra nekünk szükségünk van, hogy termeljünk. Bocsánat a példáért, de... Értitek? Értitek, hogy ilyen dolgokban, amiről azt gondolnátok, hogy hát majd, hogyha 20 halottat fel tudok támasztani, az valami, nem tudjátok mi a valami, hogy ez a trágyakupac ott van az udvarunkon. Mert hittünk Isten ígéjét, mert szóltuk Isten ígéjét abban a helyzetben, amikor nem tűnt úgy, hogy lehetett volna, és megkaptuk, ott volt. Oda hozta nekünk valaki. Úgyhogy ingyen, vérmentve, csak úgy ajándékba. Ez egy külön történet. Tehát testvérek, nincsenek, ne nagy dolgokra várjatok. Aki a kevésen hű, az a sokon is hű az. Az a kevés, az a helyzet, amiben te éppen benne vagy. Az a szükség, ami számodra éppen aktuális, az a kevés. Abban legyél hű, abban szóld Isten ígét, és meg fogod tapasztalni azt, hogy az Atya nektek adta az országot. Ezzel szeretném befejezni, hogy te miről tanúskodsz? Miről tanúskodik a te életed? Te Jézus tanúja vagy? Vagy csak úgy élet az életedet? Apostolok cselekedetében ezt mondták az apostolok. Ami atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek, az Isten őt jobbjával fejedelemmé és üdvözítővé, megmentővé, szabadítóvá, gyógyítóvá, ezeket jelentik ezek a szavak. A te nehéz helyzeteid megoldójává emelte, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi vagyunk ezeknek a tanúi. Ezeknek az eseményeknek, csak úgy, mint a Szent Szellem, akit Isten küldött, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Testvérek, itt van előttetek Isten igéje, ott van bennetek Isten igéje. Az a kérdés, hogy éltek-e vele azokban a helyzetekben, amikbe belekerültök, és Jézus tanúiként élitek az életeteket. Én azt kívánom mindjátok számára, magam számára is, hogy mindazok a próbák, amikbe belekerültök, amikbe belekerülök, azok gyümölcsből, ami atyánk gyümölcsét vehesse. Isten tegy áldott az ügyét a szívetekben.